Várok Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsorvezető szerkesztő Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: a Habsburg császárság a katonai mozgását két fronton kellett megosztania. Nyugaton 14. Lajos hódító tervei fenyegették a német fejedelemségeket, akik Bécstől vártak védelmet. Keleten a török állandó jelenléte, majd Bécs 1683. évi ostrom nagy pénzügyi nehézségeket jelentett. Témánk a török elleni visszafoglaló háború 1683 és 1718 között. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonjai előtt ma déli vendégünket, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnököt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezennel is elfogadta a meghívást.
Üdvözlöm a hallgatókat és a szerkesztő Rakacs. El szeretném mondani, hogy a budavári győzelem, a vár visszafoglalása nagy veszteséget okozott a török seregeknek, így hatalmas területek is visszakerültek az elhódított területekből. A császári csapatok győzelme felvetette a reményt, az erdélyi fejedelemség megszabadulását a török függőségtől és az adófizetéstől a szultáni udvarnak, tehát ezekről szeretnénk beszélni.
Keresztes úr, szokásunk szerint ma is tartsunk egy emlékeztetőt, melyben a kiegészítésekkel foglaljuk össze a legutóbbi beszélgetésünk lényegét.
Budavár visszafoglalásáról szólt. Az ostromló sereg június 18-án ért Budavár alá, és a budai pasa Abdurrahman 10 000 védőt vont össze, és elkezdődött az ostrom, felszólították őket, hogy adják meg magukat, persze ezt nem tették. Elindult az ostrom, első alkalommal, ugye június 24-én a vízivárost foglalták el. A törökök nem is védték ezt nagyon, tanulva két évvel ezelőtti ostromból, tehát az ostromlók nekiálltak árkokat építeni, ezeket az építését az Marszigli irányította, kialakítottak egy védelmi sáncot is a tábor körül, hogy ha felmentő sereg érkezik, akkor tudják magukat megvédeni. Szulejmán nagyvezér felmentő seregéről van szó, és ezt tudták, hogy ez közelek, ugye kezdtek minél hamarabb az ostromot megindítani, július 13-án történt meg ez az első roham, a törökök visszaverték, július 22-én puskapor robbanás történt, és nagy török veszteségek voltak. Ennek következtében a felmentő sereg, tehát az ostromló sereg július 23-án megadásra szólította fel újra a várat, ezt újra megtagadták, és ezért 27-én megint egy általános rohamot rendeltek el, és sikerült elfoglalniuk a külső várat. Július 30-án Abdurrahman pasa, aki ugye a védelmet vezette, felajánlotta, hogy egy másik várnak az átadásával fejezzék be Budának az ostromát. Ezt nem fogadták el viszont az ostromlók, újabb támadást indítottak erre fel. Egy újabb ajánlattal jött, hogy feladja a várat, hogyha békét kötnek a portával, de hát ez lehetetlen volt, mert a Keresztény Liga nevében nem köthettek egy oldalon békét, és így aztán tovább folyt az ostrom. Már elékeztünk augusztusba, itt augusztus 1-én megérkeztek Karafa csapata is, és így a következő napokban együtt együtt ezekkel a csapatokkal hatalmas védműveket építettek, és így az ostromlók táborát teljesen sikerült körülvenni ezzel a védművel a felmentő sereg ellen. Augusztus 3-án újra rohamot vezényeltek, Károly herceg frontján a felrobbant aknák következtében a bajorok azt hitték, hogy a támadás elindult, és ezért nekilendültek ők is, megmászták a palota homlokzatát, és egyik helységről mentek a másikra, de az volt a helyzet, hogy nem nagyon tudtak előre haladni, ezért az északiak rohama is, akik másik oldalról támadták a várat, eredménytelen lett, tehát vissza kellett vonulni. Károly herceg elrendelte az általános visszavonulást, augusztus 3-án aztán megint újabb általános rohamot indítottak abban a reményben, hogy még a felmentő sereg megérkezése előtt Budát el tudják foglalni, ezért elindítottak egy védelmi rendszert is. Augusztus 7-én megérkezett a futár, hogy a Fehérvári úton feltűnt a török sereg, ennek az előőrse körülbelül 4000 ember, a vezérkar haditanácsot tartott, hogy mit tegyenek, de eldöntötték végül is, hogy tovább folytatják a vár ostromát, nem szakítják meg, az aknaharcot is folytatják, és majd meglátják, hogy a felmentő sereg milyen mozgásokat végez, és akkor annak következményeképpen fognak majd ellenlépéseket tenni. De közben megérkezett az erdélyi sereg is, körülbelül 12 000 főnyi emberről van szó, Scherfenberg altábornagy vezetésével, és így ezért a Buda ostromló serege megerősödött. Augusztus 14-én aztán végül megjelent a Szulejmán nagyvezér felmentő serege is, tehát a törökök is megérkeztek, és ez azt jelentette, hogy válságosra fordult a helyzet, körülzárták őket, de mikor megtörtént ez a körülzárás, akkor ebből olyan 25 000-nyi fő császári sereg kilépett, és gyors határozott támadást indítottak a törökök ellen, ezért Szulejmán vereséget is szenvedett, úgyhogy nem számítottak erre a hadmozdulatra. Viszont mindenféleképpen megpróbálták a várnak a felmentését, ezért 2000 janicsárt lóra ültettek, és próbálták áttörni a védővonalat, hogy bejuttassák őket a várba, hát ezt sikerült megakadályozni Kaprarának meg Heißlernek, úgyhogy körülbelül egy olyan 200 török tudott csak bejutni az ostromlott várba. Hatalmas esőzések történtek, és azon kívül pedig a falakat augusztus 21-ére sikerült lerombolni, és a támadást elindították az esztergomi rondellán keresztül is, és így a palotai oldalon is elkeseredett támadás indult. A bajorok támadtak, ezek a rohamoszlopok végül is sikerült befészkeljék magukat a falak mögé. Augusztus 29-án aztán Miksa Emánuel csapatai is birtokukba vették a nagy rondellát, és így az István torony felé és a nagy rondella másik oldalát is támadták, és a törökök megint ugyanazzal a hadi eljárással próbálkoztak, mint előbb. Most megint 3000 janicsárt ültettek lóra, és elindították a víziváros felé, hogy innen próbáljanak bejutni az ostromlott várba, de ezt Dászti ezredes megakadályozta, mert ő volt megbízva a víziváros elfoglalása után ennek védelmével. Így végül is a janicsárok a lovaikról leszárva próbáltak betörni, hatalmas kézitusa indult el, de ez végül is nem sikerült nekik a várba jutniuk. Elrendelték már a 3. általános rohamot is a császári csapatoknak, szeptember 2-án jegyezzük, hatalmas ágyúzással kezdődött az egész, és délután 3 óra tájban aztán hirtelen ezek az ágyuk elhallgattak, és akkor megszólaltak a rohamra hívó kürtök. A törökök végül is felkészületlenül várták ezt a dolgot, mert aznap már 2-szer fújtak riadót a várban, és minden alkalommal a roham elhárítására készültek, de végül is ezek a támadások elmaradtak, és ezért, amikor a 3. alkalommal is felszólították őket, hogy érkezik a támadás, akkor már olyan immelámmal úgy gondolták, hogy nem lesz belőle semmi, de hát végül is a támadás az nagy erővel megindult, ezért 2-3 hullámban jöttek ezek a támadások, és a janicsárok ezeknek nem nagyon tudtak ellenállni. Végül is a lerombolt falakon keresztül több oldalról betörtek a császári erők, és így fent már tudtak is már egyesülni, és így a törököket megfutamították. A törökök pedig a palota felé szaladtak, mert azt hitték, hogy itt még tudják tartani magukat, és tényleg Abdurrahman pasa testőreivel körülvéve keményen tartotta magát, de végül is ő is a harcban elesett. Teljes fejvesztettség alakult ki a török csapatok között, Csonka Bég vette át, akiről beszéltünk a múlt alkalommal, vette át a vezetést, de ő maga köré gyűjtött körülbelül egy 800 embert, akik végül is kénytelenek voltak megadni magukat, végül kapituláltak. A várat aztán, miután elfoglalták a császári erők, valaki felgyújtotta. Nem lehet tudni mai napig sem, hogy a törökök gyújtották fel, vagy a támadók, de végül is az, hogy a várat felgyújtották, és rengeteg épület és nagyon sok ház, a palota lángba borultak, a győztesek viszont utcáról utcára jártak, házról házra, mindenkit kaldérre hánytak. Ahogy leírják az akkori krónikák, rettenetes öldöklés folyt, ahogy írják, még a magzatnak sem kegyelmeztek, tehát az emberek sokkal kegyetlenebbek voltak, mint az állatok, ahogy írja itt egy szemlélő. A nekivadult győztesek nem kegyelmeztek senkinek, még a vár területén élő és magukat megadó embereknek sem. Rengeteg embert legyilkoltak, mindenkit kiraboltak, tehát látható, hogy itt hatalmas pusztításokat végeztek. Szeptember 3-án a vár még mindig, a város mindig égett. Marszíli ezredes volt, aki a vár falai között, az összedőlt falak között Mátyás király könyvtárának a maradványait szedte össze, itt a korvinákról beszélünk, ezeknek egy részét aztán Bécsbe szállították majd Bolognába. Ő próbálta összeírni azokat, hogy hány mecset, fürdő, stb. Volt a városban. Például leírja azt, hogy itt 42 janicsár kaszárnya volt, meg hogy ezeknek az itt szolgáló embereknek szőlőskertjei voltak, meg népkonyhák voltak itt a vár területén, ahol péntekenként ingyen adtak a szegényeknek ételt, meg stb. A felmentő sereg, a török felmentő sereg, amelyeket Szulejmán nagyvezér vezetett, nem mert a támadó ostromló seregnek nekiesni, és az utolsó roham esetén, amikor már látható volt, hogy a vár elveszik, akkor is 5000 lovas állt csatarendben a császári tábor háta mögött, és ezek mozdulatlanul várták, és szemük látára esett el a vár. Éppen ezért Csonka Bék, aki, mint mondtam, az utolsó embereket is próbálta összeszedni, hogy megvédje a várat. Ő rettenetesen fel volt háborodva, és amint kijelentette, a nagyvezér csak azért jött, hogy nézelődjön, mi alatt szépen beveszik Buda várát. Ennek az az oka, hogy a portán csak ilyen elpuhult alakokat léptetnek elő. Szeptember 4-én a vezérkar véget vetett a pusztításoknak, eloltották a tüzeket, a foglyokat odaállították, hogy a holttesteket eltemessék, és végül befejeződött Budának az ostroma, tehát összeszedték a hadsereg megmaradt részét, és a menekülő, vagy Buda alól elvonuló Szulejmán nagyvezér hadai után indultak.
Köszönjük a kiegészítést, folytatásképpen beszéljünk arról, hogy miként folytatódott a török kiűzése Buda bevétele után.
Buda bevétele után a délnek tartott török mindent elpusztított, a nagyvezér végül is Belgrádban telepedett le, itt telelt, mert hát az ostrom az szeptember elején befejeződött, de a visszafele vonuló török sereg mindent elpusztított az útjában. A bécsi udvar számított a gazdagnak vélt, a háború alatt nem sújtott a tartományra, például Erdélyre, és így a téli időszakra itt szállásolták el a Rothringiai Károly csapatait, aki végül a tél után Eszék ellen indult, de a nagyvezér gyors felvonulása megakadályozta a Dráva felőli híd megsemmisítését, és így a szövetségeseknek vissza kellett vonulni. Szulejmán nagyvezér menekülésnek vélte, és 1687. augusztus 12-én Nagyharsánynál Károly herceg szembefordult a törökökkel, egy véres ütközet alakult ki, ebben viszont a császári seregek elsöprő győzelmet arattak, és a nagyvezér körülbelül 50 000 seregéből alig 7000 ember menekült meg, és ezek visszavonultak Eszékre. A győztesek elfoglalták az eszéki hídat és Szlavóniának egy nagy részét, a Dráva-Száva közti területet, és 1687-88 telére Károly herceg Erdélybe vezette a seregeket, és az erdélyi urakkal megegyezett, hogy szállás és ellátás 700 000 forint ellenében tiszteletben tartja a fejedelemség önkormányzatát. A Balázsfalvi szerződésben, melyet 1687-ben kötöttek, Lényegében első Lipót érvényesítette hatalmát Erdélyben. A képviseletben rendelkező Donald jezsuita atya kijelentette, akár akarjátok, akár nem, ő felsége vesz pártfogásába benneteket. Latinul szólt, nolentes valentes protegit vos sua majestates. Tehát mikor első apafi Mihály fejedelem 1690-ben meghalt, társuralkodóvá választott fiát, második apafi Mihályt, már nem is iktatták be a fejedelemségbe. A Bethlen Miklós által kieszközött Leopoldi diploma 1691-ben már a Habsburg birodalomba illeszkedés legkedvező feltételeit kereste Erdély számára, mely 150 esztendőre a császárság része lett. Erdélyben a török faiga helyét a német vasiga váltotta fel. Tehát itt beszámolok még arról, hogy a Bécs elleni nagy török hadjáratot követő néhány évben a Szent Livas szövetségében tömörült keresztény csapatok nagy erőkkel söpörtek végig a Magyar Királyság területén, és lényegében visszaszerezték azokat a területeket, amelyeket az 1540 és 1550-es évek háborúiban elveszítettek. Az 1680-as évek sikeres várostromai, Esztergom, 1685 Érsekurvás, Szornok, 1686 Budának a visszafoglalása, Szeged, Bécs 1687, Eger 1688, majd Belgrád, Székesfehérvár, Szigetvár, ezeknek a visszafoglalása hatalmas területeket szakított ki az addig elfoglalt törökök által bírt oszmán területekből. Belgrád 1690. októberi feladása után a győztes szalánkeméni és az entai csaták biztosították azt, hogy 1699. januárjában aláírt karlócai béka értelmében a törökök a Maros-Tisza és a Duna-Száva folyók mögé szorultak vissza. A hadihelyzet állandóan változott, és ennek kapcsán a császári seregek mind nagyobb területeket tudtak visszafoglalni. Miután ezeket a területeket visszafoglalták, próbálták az ott lévő várakat megerősíteni, például Buda váránál is elindították a vízi kapunak, a bécsi kapunak az újraépítését, azokat a falakat, amit a ostrom során felrobbantottak és ledöntöttek, azokat újraépítették, ezeket a várakat, például Budát nagyon erősítették, de viszont az is megtörtént, hogy amíg Belgrád keresztény kézen volt, addig a budai erősítési munkálatokat például megszüntették, de amikor 1690. októberében újra visszafoglalták a törökök Belgrádot, akkor megint nagyon gyorsan nekiálltak, és a Buda védműveit kezdték erősíteni. A Dél-Dunántúlon az 1690-es években és a Drámától északra fekvő Szigetváron és ezeknek a területeken a nagyobb mértékű megerősítésről számolhatunk be. Eszék jelentősége ezekben az évtizedekben nagyon megerősödött, lévén, hogy a közvetlenül most már a török és a császári csapatok felvonulásai területének a szélén volt, és éppen ezért figyelmeztették például az eszéki építkezéseknél a várparancsnokot, hogy ügyeljen, hogy alakítja át és hogy építi a várat, mert a közelben járnak a törökök, és ennek következtében veszélynek van kitéve, hogy újra visszafoglalják. Tehát sok-sok pénz és rengeteg nyersanyag kellett ezeknek a területeknek a megerősítésére, ezért a császári udvar nagyon összeszedte magát, és a századfordulón az udvari kamara úgy döntött, hogy például a csehországi adókat is mindezeknek a váraknak a megerősítésére fogja szánni, és az egyházi vezetőknek az adóit és felajánlásait is mind ezekre a területekre irányították, úgyhogy ezek a várak, például az aradi vár nagy pénzösszegeket kapott azért, hogy megerősítsék őket, de ezek az összegek nem tudták kiszolgálni a munkásokat és a mesterembereket, ezért sokszor a katonaságot is felhasználták, mert ugye ezeknek nem kellett napi díjat fizetni, az élelmezésük pedig a koronától az már meg volt oldva, tehát ezeket az építkezéseket itten a határvidéken azokat nagy pénzügyi erőkkel és mozgósításokkal, tehát építkezési mozgósításokkal próbálták megerősíteni. Egy másik dolgot döntött el a titkos tanács, és pedig azt, hogy ezeket a felmentett, a törököktől megszabadított területeket, ezeken lévő várakat nem fogják újraépíteni, csak bizonyos stratégiai fontossággal rendelkező várak fognak megerősítést kapni. Épp ezért például a felső magyarországi váraknak egy részét erősítették meg, mert féltek a rebelis magyaroktól, meg aztán kijelölték azokat a fontos védelmi, stratégiailag fontos pontokat, mint például Szeged, határvidék volt már, Kassát, Nagyváradot és Murányvárát, meg Péterváradot, Eszéket, ezeket erősítették meg, úgyhogy kialakult egy stratégiai hadászati feladat. Ezek a feladatok a déli területekre koncentrálódtak, mert hát itt volt a találkozó vonal az Oszmán Birodalommal, de ugyanakkor kellett ügyeljenek, mert a porosz veszély növekedésével a század közepétől egyre inkább a csehországi és a sziléziai várakat is meg kellett erősíteni. Amikor a poroszok támadtak, akkor Bécsnek a megerősítéséről is gondoskodtak. Tehát a Habsburg monarchia a 18. század közepén három osztályba sorolta fel ezeket a stratégiai fontosságú és ostromnak ellenállást biztosító várakat, így például első osztályba került a Bécsvára, majd Königgrác, aztán a Magyar Királyságban pedig Pétervárad, Eszék, Temesvár, Arad és Munkács voltak ezek, amit megerősítettek.
Keresztes úr, a katonai taktika a védelem és a támadás terén is átalakult, ugyanakkor egy új szakma jelent meg, kik voltak a hadmérnökök, akik átalakították a hadászatot.
A döntő változás, amelynek során a középkori várak helyébe az újkori erődmények léptek, azok a lőfegyverek elsősorban az ágyú tökéletesedésének a következménye volt. A római hajítógépek után a középkorban csak viszonylag későn a 14. század első harmadában kezdték alkalmazni az ágyút, például a várak ostromához. Több megoldatlan kérdés létezett, ezért nehéz volt az ágyuk szállítása, azért mert hatalmas volt a súlyuk, hegyes vagy esős időben, vagy például korlátozott volt a hatásfokuk is, nagy kőgolyóvisokat lőttek ki, és velük nem tudtak olyan eredményeket elérni. Később aztán ezeket a kőgolyóvisokat megvasalták, annak ellenére mégis törékenyek voltak, nem okoztak eleinte több kárt, mint a római ostromgépek. Ezek a támadásának a középkori tornyos bástyás várak ellen tudtak állni, úgyhogy a kérdés az acélgolyóvis alkalmazása alkalmával oldódott meg. Az ágyú először is ennek következtében jóval könnyebb lett, jobban lehetett mozgatni, erre a lovakat is használták, de az ágyúnak az ereje is többszörösén nőtt, és a függőleges falakat, a hengeres vagy hasáv alakú tornyokat az ágyúk rövid idő alatt romba tudták dönteni. Az eddig bevehetetlennek vélt várak szinte napok alatt estek el, mert az erődítmények vagy a várost elsősorban megközelíthetetlenné akarták tenni ennek következtében, így a hegyre való építést tartották a legmegfelelőbbnek. Az erősség védhetőségének másik elve pedig az volt, hogy a falakat megvastagították, először megemelték őket, és hengeres tornyokat vagy bástyákat emeltek. Ezek a hengeres bástyák vagy tornyok a fal magasságával egyenlőek voltak, és az új erődítéseknél le kellett mondani a magas falakról, mert hát a függőleges építkezés helyett a vízszintes rendszert kezdték kialakítani, mert az ágyúzás következtében az összedőlő falak nagy kárt tudtak okozni a védők soraiba. Lassan az is gyakorlat lett, hogy az ágyú nem csak a támadásra, hanem a védekezésnek is eszköze lett, így az egyenes falakat, a kortinákat, a sarkokon elhelyezett bástyákat építették, és ezek védték a falaknak az előterét, illetve a másik bástya oldalát is azt az ágyúkkal már tudták védeni. Ennek folytán a bástya először háromszög alakú lett, ilyen ék alakban nyúlt előre. A háromszögű bástya első alkalmazója Francesco di Giorgio volt, az ő tevékenységéből vált a hadmérnöki munka az építészet részévé. Tehát elméletét a Trattatóban írta le, és az erődítmény A fortec, ahogy ő nevezte, a várostól egy különálló kisméretű fellegvár volt, mint a város testének fő része, a fej. Kijelenti, hogy a falak vastagsága nem megoldás az ágyúval szemben, a 16. század végén felépített Palma Nova az első sugaras rendszerű erődváros, ez követi az ideális város elvét, Palma Nova stratégiai szempontok szerint építették, ez az első felépített sugaras rendszerű erődváros. Az építészet történészek egy része Vincenzo Scamozzi tartja az erődváros tervezőinek. Róma megerősítésének szükségességét egy török támadás tette sürgőssé. Nagy török flotta jelent meg Itália partjainál 1534-ben, Barbaros Hayreddin pasa vezetésével, és ezek augusztusban felégették a Fonti városát, és elfoglalták a Terracinát, és felnyomultak egészen a Tevere tarkolatáig, közvetlenül Róma alá. Ha a törökök kísérletet tettek volna a város elfoglalására, ez sikerült is volna nekik, és éppen ezért a pápa, a harmadik Pál hatalmas védelmi munkálatokat kezdett építeni 1543 tavaszán, ezeket az ifjabb Antonio da San Gallo és Michelangelo is építették, tehát kialakult egy védvonal, és a munkák 1561-ben folytatódtak. Ennek folytán Róma falai, melyeket még San Gallo tervezett és Michelangelo módosított, Castriotto folytatta, és az új irányító az Francesco Lapparelli lett, akinek a vezetése alatt aztán készült el a falaknak a teljes hossza, ez körülbelül 3 kilométer lett, így 10 erős bástyát építettek, 5 kapuval, mindezt pedig 10 év alatt valósították meg, félve a török veszélytől. A romai erődítések egész Európa erődítés rendszerére kihatottak. A romai építkezések alatt, valamint a haditechnika gyors változása új építészeti feladatokat diktált, ami új típusú tervezőt igényelt, aki kizárólag katonai megbízatásokat kapott, és így alakult ki a katonai és civil építészet, melyet a katonai szakma diktált. Ez a folyamat aztán a 16. század második felében történt, és az erődök megépítéséhez Gabriele Bosca szerint, aki a Della Architectura Militare könyvnek volt a szerzője, leírta, hogy nem elég a matematika és az építészet gyakorlat, hanem ismerni kell a háború dolgait is, mindazt, ami az erődítés, a támadáshoz és a védelemhez szükséges. Az ágyuk hatásfokát és az épületekre, az emberekre mért katonai építészetben leírja, hogy a hibák azok emberéletet követelnek és a városoknak a pusztulását okozhatják. Majd a következő, akiről be kellene számolni, az Francesco de Marchi, aki 1504 és 76 között élt. Ő katona és hadmérnök volt. Az erődítmény, mint írja, az menedék a lakóknak, és ez három dologban áll. Az emberek biztonságában, a jó fekvésében az erődnek, és a helyes kialakításban, vagyis árokkal, falakkal, földbástyákkal és bástyákkal kell kialakítani az erődöt, hogy ez akadály legyen az ellenség erejével szemben. Az itáliai hadmérnök tudomány hatott az Alpoktól északra is, a kontinensen is, szinte minden országot érintette, itt aztán kialakultak a francia, német, spanyol, németalföldi, sőt a skandináv országokban is hadi építészet. A itáliai hatás később a Vauban francia mérnök működésében is érvényesült. Ezekre a 15. században Itáliában kezdődött el ezeknek az új várvédelemnek a kialakítása, és ez a tüzérségnek a teljesítő képességén múlott, ugye ez követelte azt, hogy újabb védelmi rendszereket kellett kialakítani az ostromrendszerekkel szemben. Na most a felmerült kérdésekre válaszokat kellett adni, és a védművek a tüzérség kiszolgálásának lehetőségét fokozott kihasználására jöttek létre. Az egyik ilyen dolog, ami általános ismeretet jelentett, a bástyáknak nevezett védőműveknek a kialakítása. Ezeket ugye a kötőgátak szomszédságában építették fel, és ezt minden esetben megoldották a védő és támadó tüzérség szétválasztásával. Tehát a védők a szárnyakra gyakran kazamatákba húzódtak vissza, és a támadók pedig a bástyák tetejére lettek telepítve. Tehát itt még mindig a védekezésről beszélünk, tehát az erődnek a védői két csoportra oszthatók, a védők és a támadók, tehát a támadókkal szembeli támadók, ezekről beszélünk, akik a bástyák tetejére kerültek. A bástyák fejlődésének első szakaszában a fül nélküli műveket építették, majd a tüzérség igényei miatt később a 16. század közepére a második szakaszként alakult ki az úgynevezett füles bástyák. Ezek, mint tudott, a nevüket onnan kapták, hogy az oldalazó ágyukat visszamonták a homlok vonal mögé, és védelmül a belövések ellen füleket építettek. Az összes ilyen korai bástya azonban fülekkel épült, természetes következményeként funkcionálisan alkalmazták az ilyen oldalműveket. A fejlődés a támadásnak megfelelően állandóan egy lépéssel előbb kellett legyen. A bástyáknak a fejlődése az három lépcsőben történt. Az első lépcsőben a kialakított elméleti megoldások alkalmazásával önállóan építettek bástyákat, törekedve az oldalazás és a kortina falaknak a pásztázása egy követelmény volt. Ennek a kielégítésére az első periódusban a fül vagy fül nélküli bástyát használták. Aztán a második periódusban a zárt tűzrendszer megvalósítására törekedtek, az építési rendszer létrehozták az előműveket és kiegészítették ezeket is, majd a harmadik, az új olasz periódusban kiemelkedő hadimérnökök szervezésével tevékenyen építkeztek és kialakítottak különböző védműveket. Be kéne számolni egy-két hadmérnökről, például az első ilyen hadmérnök, aki tevékenységet folytatott ebben a periódusban, az Francesco di Giorgio Martini volt, aki az ágyú ostromoknál való alkalmazásának kezdete után az első olyan katonai tervező, aki írásművet jelentett meg, neki az erődjei figyelembe vették az ágyuk és a gyalogsági tűzfegyverek hatásmechanizmusát. A munkássága a bástyák fejlesztését jelentette, több erődítésnél látható olyan védőmű, ahol az oldalazó tűzfegyverek védetten helyezkedtek el, a fül mögé helyezte őket, így ezek védve voltak. Nagyon fontos Martininál az árkok védelme is, sűrűn telepített ilyen árkokvédő műveket, gyakorlatilag ez az a korszak, amikor a védelem lehetőségei megalapozták az árok harcot. Korának egyik legnagyobb hadmérnöke volt. Aztán itt meg kéne említeni még az idős Antonio Sangallót, akiről már beszéltünk az előbbi mondatokban. Ő már a kiforrott bástyás védőműveket építette. Az oldalazó ágyuknak és a pásztázásnak az igénye miatt ő az ostromlókkal azonos magasságban helyezte el az ágyukat, tehát az erőd falai meglehetősen tele voltak tűzve ágyukkal, és a találatokat pontosság megkövetelte, hogy a lőrések elfedjék, tehát a Sangallo rendszeresítette egy olyan megoldást, ami hosszú ideig bevált. Ez volt a bástya fülek alkalmazása, tehát a fül bevezetésével a rendszerbe megoldotta az ágyuk védelmét, tehát nem lehetett ezeket közvetlenül kiiktatni már a támadók részéről. Aztán Antonio Sangallo továbbfejlesztette az aknaharc elleni ilyen megfigyelő forrósoknak is a hálózatát, és az erődje látható, hogy a falak mentén mindenütt megtalálhatók ezeknek az aknaharcnak a szükséges építményei. Sangallo a saját tüzérség telepítésének kihasználta az adódó lehetőségeket, és a bástyák homlok falára, valamint a kurtinák, tehát a két bástya közötti kötőfalak részére is ágyú lőréseket tervezett, így megoldotta, hogy a várnak a védelme, a tűzereje, a védelmi tűzereje az sokkal erősebb lett, így ez a védelem szempontjából egy újabb lépést jelentett. Be kéne számoljunk a következőkben Antonio Sangallóról, aki az ifjabb Sangallo, aki az apja nyomdokain haladt, Neki az egyik fő műve például a firenzei Fortezza, és jól tükrözi ezeknek a védelmi állásoknak a kialakítását. Ő nem alkalmaz füleket, megelégszik a tüzérségi állások visszavonásával, ezeket visszavonja a bástyák sarkai mögé. Nagy jelentősége van annak a ténynek, hogy felismerte a nagyobb méretű, nagyobb területű bástyáknak a jelentőségét, így homlokvonalakban helyezte el őket, és több löveget lehetett ezekre felszerelni, és ezért a tűzerő nagyon megnövekedett. Tehát a védőknek a tűzereje növekedett, és így a bástyák a tüzérség egyik nagy lehetőségei lettek. Csúcspontja a tevékenységének a római Ardeatino bástya, amely ilyen kétlépcsős tagolt szerkezet, és hozzáépített egy ágyúállást is, amit ugye platformának neveztek, és a bástyák és a kurtinak tatajére, tehát ágyú lőréseket helyeztek, tehát az oldalazó tüzérségi munka is itt meg volt oldva. Egy másik ilyen úriember, aki ugyanebben a periódusban működött, az Michele San Michelli. Ő az óolasz rendszerek egyik első tervezője volt. Ő az erődítéseket, például Veronának meg Padovának az erődítéseit építette. Egyre fejlettebb tüzérségi tevékenységnek voltak ezek a falak kitéve, amiket építettek, tehát egyre nagyobb területű bástyákat építettek, pont azért a kötőgátakat pedig csökkentették az ágyuknak a hatótávolsága viszonyában, azért, hogy ezeket a kötőgátakat, ezeket a falakat és egymás falait, a bástyákat is tudják védeni. Na most nagy súlyt helyeztek például San Michele az árkoknak a védelmére is, felismerte azoknak a fontosságát, elősegítette a harcoknak a megvívását még a falak előtt, tehát az árkokban, így elmondható az, hogy ezeknek a fejlesztésén is dolgozott. Kurtinák középre is emelt ágyú állásokat, ezekkel is megerősítette ezeket a kurtinákat, ide telepítette a védő ágyukat, és ezeket ilyen föltöltések mögé építette be, úgyhogy az oldalazó ágyúállások tudták védeni őket, és az árokba is telepítettek ilyen ágyúállásokat, tehát a specialitás abban rejlik, hogy a bástyák belterületén a lövegek számára elfaladott tereket is hoztak létre, és ezekről a gyalogsági lövések indíthatóak voltak. San Michelinek a tervei alapján épült meg Verona nagy bástyája, amelynek például a homlokvonala az 200 métert, és így ez Európában talán a legnagyobb bástya, amit ebben a periódusban megépítettek, és elősegítette ezeknek a rendszereknek, a várvédő rendszereknek a kialakítását. Ebben a periódusban nagyon sok olyan építkezés volt, ami elősegítette a harcászatnak a fejlődését, és ez a harcászati fejlődés a védekezésre összpontosult. Ugyanakkor nagyon fontos azt is megjegyezni, hogy ezeken a területeken ebben az időszakban nem csak a támadásra, hanem főleg a védekezésre is nagyon gyakran alkalmazták az ágyukat. És ez az ágyúvédelem gyakorlatilag két részre oszlott, az egyik a teljesen védekező állások, ami azt jelentette, hogy a támadó katonaságot ugye minél távolabb tartani a falaktól, jobban mondva a támadó katonaságot kurtinák mentén védeni ezeket a falakat. Míg a másik társaság az pedig a bástyák tetejére helyezett lövegeket jelentette, és ennek következtében ezek a támadó ellenséget támadták, és megpróbálták minél távolabb tartani a falak. Tehát ebben a periódusban olyan hadmérnökök és olyan hadászati szakmunkák jelentek meg, amelyek teljesen átalakították a vár ostromok és a védekezésnek a technikáját.
A várak Erdélyben utolsó perceiben a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy mi lesz a témánk egy hét múlva.
Bécs 1683. évi török hadjárata következtében a Szentliga egy ellentámadást indított, és hatalmas területeket foglalt vissza a török fennhatóság alól. Sikeresen ostromolta meg a hatalmas területeket birtokló várakat, Esztergom, Érsekurván, Szolnok, Buda, Bécs, Belgrád várait is elfoglalta a felvonuló császári hadsereg. Belgrád 1690. októberében elesett, esett, és a Szalánkeméni csata 1691-ben, majd a Zentai csata 1697-ben hatalmas győzelmek voltak, és ennek következtében végül is a török visszaszorult a Maros-Tisza-Dáva-Száva folyók mögé, és ezzel kapcsolatosan a császári hadvezetés elindította a felszabadított területeken a váraknak a helyrehozatalát. Eldöntötték azt, hogy nem minden várat fognak rendbe tenni, hanem csak azokat, amelyek nagyon fontosak, tehát ilyen területileg kialakítottak egy-egy ilyen fontosabb központot, ahol ezeket a katonaságot összevonták, és ezeknek a váraknak a megerősítését megkezdték. Például Budának a falait újraépítették, az ostrom után lerombolt falakat, bástyákat rendbe tették, azért, hogyha a török visszatámad, akkor tudják megvédeni. A Dél-Dunántúlra és a Dráva vidékére összpontosítottak, kialakítottak egy olyan rendszert, ami tudjon ellenállni a török visszatámadásnak. Egy adott pillanatban beszámoltam arról is, hogy ugye a törökök visszafoglalták Belgrád várát, és ennek következtében gyorsan kezdték megint a budai erődítéseket, de a legfontosabb vár, amelyiknek a megépítését és az erősítését azt elkezdték, az az eszéki vár volt, majd az aradi vár, amelyik a közvetlen határvidéken helyezkedett el. Látható, hogy a stratégiailag kiemelt fontosságú például Aradot, azt ilyen határőrvidéknek a megvédésére építették ki. Ez a vár aztán későbbiekben is fontos szerepet fog játszani, és a 17.-18. század fordulóján a végvidéknek, ugye a kialakításával, a határőrvidéknek a megszervezésével volt elfoglalva a császári vezetőség. A határos területeknél az építkezések egy része áttevődött a porosz támadások következtében a csehországi és sziléziai várak kiépítésére is. Erősen neki estek például a bécsi erődítések kiépítésére is, pontosan a porosz támadás következtében. Beszámoltam arról, hogy osztályozták ezeket a várakat, és három osztályt állapítottak meg. A legfontosabb ugye a Bécs és Königgrác, meg a magyar területeken pedig Pétervárad, Eszék, Temesvár, Arad és Munkácsvára lettek, tehát ezek voltak a legfontosabb dolgok. Amiről még meséltünk, az az, hogy kialakult egy új mesterség, ez a hadimérnököknek a megjelenése volt, és ennek következtében ezek az építkezések, a váraknak a védelme, főleg a Olaszországból elinduló építészeknek a tevékenységével kapcsolható. Itten beszámoltunk Francesco di Giorgioról, Vincenzo Scamozziról és Antonio da San Gallo-ról, az idősről és a fiatalról. Megemlítettük azt, hogy például Róma falainak az építésénél Michelangelo is részt vett. Tehát a római építkezések haditechnika gyors változását mutatták, és Francesco di Marchi volt az, aki mint katonai hadmérnök beszámolt arról, hogy az erődítmények azok menedéket jelentettek, de három dolog az, ami nagyon fontos, például az emberek biztonsága, a váraknak a jó fekvése és a helyes kialakítása. Egy hét múlva majd beszámolunk, hogy hol jelentek meg Erdélyben a bástyás erődítmények, és kik voltak azok az építészek, akik részt vettek ezeknek a megépítésében.
Keresztes úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a meghívást, és remélem, hogy megint olyan dolgokról tudtunk mesélni, ami történelmileg meglátogatható és közel áll napjainkhoz.
Tisztelt hallgatók, a kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét, Keresztes Géza műépítész, műemlékvédelmi szakmérnök nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben műsorvezetőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.